meséljetek a ti első találkozásotokról, hogyan találtatok egymásra, hogyan született meg ez a trió.
Petit ismertem középiskolából, Peti megismerte Dorottyát az alapítványból, és akkor ő kötötte egy össze a szálakat végső soron a Rákász Gergely alapítványon keresztül, és akkor így lettünk egy trió.
Ti magatok sem egy településen éltek, alkottok, fejlődtök, tanultok. Most a világ milyen pontjairól érkeztek, vagy hogy kell elképzelni a ti hétköznapjaitokat, hogy a zene milyen szerepet játszik ott, ahol éppen vagytok?
Én idevalósi vagyok, erdélyi, viszont most Győrben tanulok, ott igyekszem minél több csellistától tanulni, meg magánúton építeni a karrieremet.
Én ugye most jelenleg Firenzében tanulok, de egyébként Baracsról származom, Dunajváros mellől. Most így pont próbálgatom ezt a kettős életet, hogy mind Firenzében és mind itthon vannak lehetőségeim. Meglátjuk, hogy majd jövőben merre visz az élet.
Én pedig Budapesten élek, ott is tanulok, úgyhogy általában én szoktam lenni az összekötő kapocs, és nálunk találjuk meg a mértani közepet, hogy ott próbálunk, ott gyűlünk össze. Onnan indultunk az erdélyi turnéra is, úgyhogy én ott szívom magammal mindenféle tudást, energiát.
Ez nagyon szimpatikus, mert azt jelenti, hogy ti nagyon akarjátok ezt a közös triót, mert hogy gondolom, hogy sok egyeztetést jelent, meg nem tudom, lemondást, hogyha például Firenzéből ugye itt kell lenni egy hetet éppen Erdélyben, tehát hogy miért tud ez ennyire jól lenni, vagy jól működni?
Azt hiszem, hogy mind a hárman nagyon elszántak vagyunk ezzel kapcsolatban, és minél több energiát szeretnénk beletenni a zenébe, ami majd egyszer csak visszatérül. Bízunk ebben. Igen, elég nehéz összeegyeztetni a próbákat, de szerencsére mindenki hajlandó rugalmasnak lenni ilyen téren is. Szóval, hát Peti mikor hazaér, vagy hazajön, vagy mondjuk pont próbára jön haza, hogy tudjunk egy-két napos próbát tartani, vagy többször tudjunk találkozni egy héten, akkor szoktunk így tulajdonképpen tömbösítve intenzív próbát tartani.
Mindannyian egyébként csak a klasszikus zene világában, majdnem azt mondtam, hogy vagytok otthon, de gondolom, hogy nyilván más zenében is, mert ugye a klasszikus zene sok mindennek az alapja, de hogy ebben szerettek kalandozni, ebben a műfajban, vagy mi mindent próbáltok ki?
Hát én alapvetően nagyon sok műfajban kalandozom, ha ezt a szót használtad. Ugye alapvetően egyetemi körülmények között a klasszikus zenével foglalkozunk inkább, viszont így, hogy Firenzébe kerültem, ott azért megismerkedtem rengeteg zenei stílusa, belekerültem most például egy olyan zenekarba, ahol balkán zenét játszunk, úgyhogy most rengeteg tapasztalatot gyűjtök más stílusból is én például.
Bence?
Hát szerintem ebben Peti a legszínesebb egyéniség, ugyanis én, habár régen, meg talán én most is nagyon szeretem az AC/DC-t, és amikor megnyertem talán 2013-ban egy országos klasszikus gitárversenyt, a szüleimtől azt az ajándékot kaptam, hogy elvittek egy AC/DC koncertre, aminél nagyobb kontraszt talán nem is lehet, de így művelni így nem szoktam, és ez annyira más a technikája, meg a vibe-ja az egésznek, hogy ez még nem szántam rá magam, de ki tudja, lehet, hogy egyszer.
Én a cselló mellett nagyon szeretek énekelni, és főleg jazzt, meg bluest, viszont a népzene sem állt tőlem távol, több nagyon közel áll hozzám. Igazából népdalokon nőttem fel, az első dal, amit megtanultam édesanyámtól, az egy népdal volt, úgyhogy ezt igyekszem beleszűni a cselló játékomba is. Írok saját darabokat, és mindegyikben van egy kis népzene, inkább így mondanám, mert valahogy annyira azt érzem, hogy ez is hozzám tartozik, hogy nem tudom kihagyni belőle. Nem tudatos, csak ez jön.
Ez az ösztönös, igen. Hát ha azt mondjuk, hogy klasszikus zene, és akkor nem tudom, a képviselőit elkezdjük a nagy zeneszerzőket sorolni, akkor biztosan, hogy melléjük ilyen szakállas, őszhajú férfiakat, nőket nyilván szakáll nélkül képzelünk el, akik játsszák, vagy átadják ugye ezeket a műveket. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy túl fiatalok vagytok a klasszikus zenéhez. A közhely, hogy azt mondják, hogy hát a mai fiatalokat lehet, hogy nem tudom, nem vonza ez a világ. Benneteket hogyan tud maga mellett tartani ez a műfaj? Mit tud adni nektek?
Én azt hiszem, az én részemről a klasszikus zenében van egy olyan fajta tisztaság. Én azt érzem, hogy ez a klasszikus zene áll a legközelebb a jó Istenhez. És valahogy ha ezt meg tudjuk fogni, ezt a részét, talán akkor tudunk igazán hitelesen játszani. Én ezt érzem a magam részéről, hogy mikor zenélek, mikor színpadon vagyok, akkor kapok egy olyan pluszt onnan fentről. Talán én ezért szeretem, ezért csinálom, ezért fog meg azon túl, hogy szeretem a zenét, hogy boldoggá tesz, tényleg akárhányszor a kezembe veszem a hangszert, minden gondom elszáll, mert egyszerűen egy valamilyen szinten a társam, attól függetlenül, hogy lehet ezt tárgynak felfogni, úgy az egész lelkülete. Viszont én mindig úgy éreztem, hogy ez egy olyan kapocs a jó Istennel, ami talán én nem tudnék más dologgal megfogni.
Ez nem kis felelősség, hogyha az ember így nyúl hozzá a klasszikus zenéhez?
Nem, de igyekszem méltó lenni rá.
Nagyon jó a Dorottyának a gondolata, és pont ahogy te is említetted, hogy alapvetően ha a hallgatóságra gondolunk a komoly zenén, vagy a klasszikus zenénél, elsősorban nem a 30, mondjuk azt, hogy 20 év alattiak jutnak eszünkbe, viszont pont most egy nagyon jó élménnyel gazdagodtunk a héten, ugyanis amikor Kászon a 10-en voltunk, az 5. koncertünk volt az Erdély turné során, akkor rengeteg fiatal ült az első 3 padsorban, nem tudom hányan lehettek, de 30-an voltak legalábbis, és számunkra akkor öröm, amikor ilyen fiataloknak tudjuk megmutatni a klasszikus zenét, mert ki tudja, hogy őket meg később meg nem fogja ez inspirálni és elindítani valamire.
És én azt is érzem, hogy úgy, hogy mondjuk ne csak a szépkorú generáció hallgassa a klasszikus zenét, talán úgy kell hozzáállni az előadáshoz is, hogy embertől emberig. Tehát, hogy én ember vagyok, eljátszom egy másik embernek. Mert így már mindjárt más, mint hogy felmegyek a színpadra és eljátszom talán csak magamnak, vagy ez teljesen más, hanem mi embereknek játszunk. Mi azt szeretnénk, hogy igenis az a 3 sor gyerek csillogó szemmel hallgassa, figyeljen, érdekelje, utána odajöjjön, meg akarja tapogatni a hangszert, meg akarja pengetni. Ez azt hiszem, hogy innen is lehet megfogni, hogy Peti, arról, amit mondtál, jutott ez eszembe, hogy onnantól, hogy kapsz valamit a jó Istentől, azt emberként továbbadod egy másik embernek.
Meg hát végső soron mi is ilyen fiatalként kezdtük, szóval minket is valahogy volt egy ilyen ősélményünk a zenéhez, akár egy jó koncert, én emlékszem, amikor az első ilyen nagy gitáros koncerten voltam, ami mai napig már csak ilyen álomszerű foszlányok vannak a fejemben, hogy nem emlékszem pontosan, hogy zajlott, csak ilyen tényleg ilyen képek vannak, meg de emlékszem, hogy valami ilyen egészen hihetetlen élmény volt, és ott már éreztem, hogy én ezt majd szeretném én is egyszer ott lenni, és én is így csinálni, és így átadni, úgyhogy végső soron mi is elkezdtük, lehet, hogy akiknek most mi játszottunk, például tegnap Kászonnal 10 perccel, nekik ez volt az ősé, mondjuk aminek mi nagyon örülünk, nagyon boldogok vagyunk tőle, és reméljük, hogy majd egy pár év múlva ők is ugyanígy fognak játszani.
Mert olyan érdekesek vagyunk mi emberek, mindent érteni akarunk, és talán sokakat ez ijeszt meg a klasszikus zenében, nem érezni, nem csak úgy beülni és engedni, hogy lám milyen húrokat pendít meg bennünk a zene, hanem mindent akarunk érteni, és ez ijesztő tud lenni. Vagy nem tudom, ti milyen visszajelzéseket kaptok, úgyhogy az emberek megengedik maguknak ezt?
Tegnap volt egy hölgy, eljátszottuk Sostakovics második keringőjét. Igen, Peti bólogat. És hölgy elkezdett dülöngélni rá. És akkor utána mesélte, hogy ő amúgy táncos volt, és ez is egy olyan élmény volt, ami igazából nagyon pozitív lecsengése volt, illetve tegnap Kászon a 10-ben felállt a közönség.
Jó koncert lehetett a tegnap, igen.
Igyekeztünk. Ez volt a legfrissebb élmény. Nagy Ajtán is például ez történt, és azt hiszem, hogy akkor érezzük a legjobban ezt a visszajelzést, vagy ezt, amit mondtál, hogy talán nem megérteni akarják, hanem érezték, amikor önfeledten felállnak és tapsolnak. És akkor nem tudom, bennem például akkor akkora sok van minden egyes alkalommal, hogy könyvbe lábad a szemem, mert pont emiatt, hogy ők is azt érezték, amit mi éreztünk odafent a színpadon, és azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés egy művésznek, vagy visszajelzés talán nincs is.
Hogyan állt össze a repertoár egyébként? Mi az, amit el akartatok hozni feltétlenül Erdélybe?
Igyekeztünk elsősorban olyan zeneszerzőket válogatni, akik alapvetően nem feltétlen szerepelnek a, úgy általában a klasszikus zenei koncertek műsorában, mert ugye ismerünk számos nagy zeneszerzőt, Johann Sebastian Bach-tól kezdve Beethoven-től egészen Mozartig. Ám a világ számos pontján munkálkodott olyan zeneszerzők, akiket nem annyira ismerünk. És így próbáltunk egy olyan műsort összeállítani, ami egyben színes is, hogy számtalan országba, rengeteg országba elkalózoljuk a közönséget.
Említs egy néhány nevet akkor itt meg, hogy lehet, hogy nem tudom, hallgatók most találkoznak először ezekkel a szerzőkkel.
Hát játszottunk, akár én tegnap játszottam olasz zeneszerzőtől, őt talán egy kicsit már többen ismerik, de mégsem egy Mozart vagy egy Bach, Mario Castello volt Tedesco, aki rengeteg filmzenét szerzett, de játszottunk Hector Villalobos-tól is, Dorottyával játszottunk John Williams-től, aki most kicsit cáfolom a Petinek a korábbi felvetését, talán John Williams nevét nem kell senkinek bemutatnom, de kivétel erősíti a szabályt.
De lehet, hogy ez pont rosszul gondolod. Vagyis úgy értem, hogy sokszor halljuk filmekben a zenéjét, de
klasszikus zenéjé közegben
már nem. De fogalmunk sincs arról, hogy ki játsza.
Igen.
Úgyhogy ez is egy olyan zeneszerző tulajdonképpen, akit talán ismerünk hallásból, de nem tudjuk, hogy ki az.
Igen, és
Igen,
és klasszikus zenei közegben, mert koncerteken nem feltétlen halljuk a nevét, meg nem feltétlen hallunk tőle darabokat, de holott meg tök jól működik egy ilyen repertoárban is.
Színészek szokták mondani, hogy nem tudom, egy-egy verset hát nem tudnak valahogy előadni, mert még nem érzik a magukénak, mert nem mernek hozzányúlni. Kell még 10 év, amíg színpadra mernek állni vele. Nektek van ilyen nagy mű, ami úgy hát nagyon ott van körülöttetek, de úgy még nem meritek játszani.
Igen, azt hiszem, hogy mindenkinek van ilyen műve, mert annyit változik az ember az évek során is. Néha még nem vagyunk megérve egyszerűen. Nekem volt már olyan, hogy 12 évesen megtanultam egy darabot, lejátszottam szépen tisztán, és aztán elővettem most, és minthogyha egy más darab lenne. Mert egyszerűen annyit változik az ember, hát sok lesz a fájdalma, meg megbántják, meg szerelmes lesz, meg boldog lesz, meg csodálatos dolgok történnek vele, és ott van, hogy átmegy egy megfordul a világ vele, és szebben lejátsza azt az adott művet. És most mi szerintem igyekeztünk mind olyan darabot választani, ami valahogy meg is érintett bennünket, mert nem így tudjuk hitelesen előadni ezeket a műveket.
Igen, nálam például ilyen volt, ami a műsorban is szerepel, a Bartók Béla román népi táncai, ugyanis én azt már egy 2-3 éve elővettem, hogy én ezt meg akarom majd tanulni, és egy hegedűsen még elő is adtuk egy koncerten, ám valahol akkor még nem nagyon éreztem át az egész darabot. Nem voltam még szerintem fölnőve a feladathoz, és most Dorottyával így, hogy műsorba tettük, pláne így, hogy Erdélybe eljöttünk, így egészen más üzenetet kapott számomra például ez a darab.
Neked van ilyen élményed?
Nekem is, amit tegnap játszottam, például a Mario Castello Tedescónak az ördögi kapricsója, ő egy olyan mű, amit én már hát 14-5 évesen megtanultam, illetve akkor is hallottam, már volt egy ilyen nagyon meghatározó élményem egy koncerten, és én úgy voltam, hogy engem nem érdekel, akármilyen nehéz is, és nem ajánlják a tanárok, én ezt megtanulom nyári szünetbe, akkor úgy se tud senki leállítani. És hát nyilván nem, hát rengeteget tanultam rajta, de hát azért zeneileg, meg emberileg is az ember 14 évesen nem annyira érett, mint nem mondom, hogy most annyira nagyon érett lennék 22 évesen, de talán egy fokkal már jobb a helyzet, és ilyen fejjel azért egy jóval könnyebb átadni a hallgatóságnak azt, amit talán azt, amit a zeneszerző szeretett volna közvetíteni a műben. De hát egyébként vannak más nagy művek, amihez meg még nem vagyok, vagy talán mondhatom több eszem, hogy nem vagyunk elég érettek, de hát ezt majd hozza az idő. ha mindenhez elég érettek lennénk, akkor nem lenne, mit csináljunk 20 év múlva.
Ez így van, kellenek a kihívások. Egyébként mennyire vagytok szokva a színpadhoz, a közönséghez, hogy nem tudom, azon túl, hogy az ember egy nyáron begyakorol valamit, amit nagy kihívásnak talál, azt úgy meg is mutassa a közönségnek. Milyen lehetőségeitek vannak?
Hát talán pont ebbe tud segíteni, vagy pont ezért jó a Rákász Gergely Alapítvány, hogy akár most Erdélyben is, nem tudom, ma lesz a 6. koncertünk, azért jószerivel teltházasak voltak a koncertjeink, úgyhogy rengeteg embernek tudtunk játszani, és így tapasztalatot gyűjtünk, de előtte játszottunk már Dunami Városban is teltházas koncertet, Pécsen is, Pápán, és még terve van Győr is, Rácalmás.
Szerencsére nem lehet felsorolni,
igen. A Facebook oldalinkon meg tudják tekinteni,
így van.
Akit érdekel. Szóval rengeteg lehetőségünk van, amiben nyilván a mi munkánk is kell bele, hogy ezeket azért nagy részt mi szervezzük. Általában a helyszíneket Dorottya legnagyobb részben, de hogy ez tényleg egy ilyen csapatmunka.
A ma az ugye hétfő estét jelenti itt Marosvásárhelyen, és ez az interjú nem titok, kedden reggel kerül adásba itt a Marosvásárhelyi rádióban, de hát valószínűleg akkora már túl lesztek. Reméljük, hogy ismét egy teltházas, jó hangulatú koncerten. Függ-e egyébként a helyszín hangulata attól, hogy ti hogyan érzitek magatokat, vagy milyen helyszíneket választotok ki?
Azt hiszem, hogy függ. Valamilyen szinten nyilván mindent megteszünk azért, hogy ez a közönségnek ne jöjjön le, meg tényleg akár 5 embernek is ugyanúgy kell játszani, mint 100-nak, vagy 200-nak. De azt hiszem, hogy nekem például teljesen más, hogy szól a hangszerem templomba. Én azt tapasztaltam, hogy más a lelkülete a helyszínnek, és máshogy cseng a hangszer. Az is lehet, hogy ez csak az én agyam szüleménye, mert ugyanúgy szól, mint egy koncertterembe, de szerintem meghatározza a mi részünkről, de a fiúk nevébe is mondhatom, hogy mindig mindent megteszünk azért, hogy a közönség ugyanazt kapja, mint hogyha itt, vagy ott, vagy ott, vagy ott, vagy amott játszanánk.
Igen.
És miben tud meg benneteket segíteni egyébként a Rákász Gergely Alapítvány? Ugye a hétköznapokban mit tud hozzátenni ahhoz, ami adott a szorgalom és a tehetség?
Igazából ennél nagyobb segítség szerintem nem nagyon kell. Egyrészt, hogy minket is így összehozott, másrészt, hogy segít a helyszínek leszervezésében, illetve megadja azt a kis boostot, hogy éppen hogyan álljunk színpadra, hogyan hajoljunk meg, amik ilyen nagyon apró dolgok, és az átlag ember talán, vagy akár átlag zenész is azt mondja, hogy legyen lejátszó a hangok egymás után, de egy színész se csak felolvassa a szöveget, hanem figyelni kell arra, hogy hogyan állunk ki, mit mondunk, ez is nagyon fontos részei a koncertjeinknek, hogy kommunikálunk a közönséggel, próbáljuk érdekes tényekkel, vagy történetekkel, kis saját sztorikkal körülírni, vagy illusztrálni az adott műveket. Szóval ebbe az ilyen apró cseprők is kis fortélyokban.
Meg azt hiszem, hogy az egy elég különleges mentor-diák kapcsolat, ugyanis mindig nyitva áll az ajtaja a művész úrnak. Bármikor felhívhatjuk, és az az igazság, hogy mi művészek sokszor hajlamosak vagyunk érzékenyebbek lenni, ilyen tényleg, és máshogy hat ránk a világ, az ingerek, mint másra, és talán ebbe is segít, amikor kudarc ér, amikor nem annyian jönnek el a koncertre. Ilyen apróságok, amiken ő már túl van, és pár bíztató szóval azt hiszem, hogy nagyon sokat tud segíteni, tehát van ez a mentorálásnak az a része, ami a gyakorlat, és van a másik része, ami a művész lelke. És azt hiszem, hogy ebbe a két dologba igazán sokat tud segíteni, és azt hiszem, hogy ennyire van szüksége egy embernek, hogyha el akar indulni ebbe a szakmába.
Természetesen felnőttek vagytok, de engedjétek meg, hogy így kérdezzem, hogy milyen ez a felnőtt esdi, hogy eljöztök hárman, végigjártok itt különböző helyszíneket, minden este közönség elé léptek, azért van ebben felelősség, teher is, gondolom lehet, hogy szorongás, kételjek, és nyilván az öröm is, de milyenek voltak ezek a napok?
Tulajdonképpen minden napnak pozitív volt a lecsengése, teljesen más egy ilyen turnéban részt venni, mint valakivel fellépni, színpadra lépni mondjuk 5 percet valaki mellett, mert ebben benne van az egész háttérmunkában a mi kezünk is. Az, hogy oda telefonáltunk, mi szerveztük le a helyszínt, az, hogy eljönnek-e az emberek ránk, ennek is a súlya ott van, mert most már nem valaki vendégművészeként, vagy nem valaki mellett, egy húzó név mellett lépünk színpadra, hanem csak mi vagyunk.
Idézőjelesen.
Idézőjelesen csak mi, de most ismernek meg az emberek, most vagyunk ebben a fázisban, mikor tényleg el szeretnénk indulni ebben az életútban is. Még döcögünk, még lerobbanunk, még ilyen apróságok, és azt hiszem, hogy ez teljesen más. Nyilván talán a siker is nagyobb. Tehát amikor megtapsolnak, akkor máshogy cseng le, hogy a mi sikerünk. Meg eltelt a nap, hosszú volt, és amikor így leülsz, és megpihensz, és akkor esik le, hogy ezek mi voltunk. Akkor ez tényleg elmondhatatlan érzés, vagy megmagyarázhatatlan. Úgyhogy egészen más így elkezdeni ezt az életet.
Igen, ebben én is egyetértek, és visszatérnék tényleg arra, amit Dorottya mondott, hogy máshogy cseng le a nap végén az egész, mert persze az alapítvány, ugye már beszéltünk róla, hogy mennyi minden segít így a koncertek szervezésében is, meg alapvetően a mi mentorálásunkban, de például most az erdélyi koncerteknél azért valóan mégiscsak mondhatjuk a munka oroszlán részét, azért mégiscsak mi tettük bele, és itt én azt gondolom azt, hogy már negyedik, ötödik alkalom a héten lejátszuk ugyanazt a műsort, az alapvetően az már tényleg csak a pont az íre, viszont az, hogy alatta mennyi munka van, most tényleg csak a legkisebb dolgokra gondolok, hogy most be kell pakolni a dolgokat, utána vissza az autóba, kitenni a kis műsorfüzeteket a nézőtérre, és ezek kicsi dolgok, de mind hozzátartoznak ahhoz, hogy való a felnőtti válasz részéhez. Amit eddig nem csináltunk, most viszont mindent mit csinálunk, szóval ez egy egészen érdekes folyamat.
Meg hogyha mi nem indulunk el időbe, akkor elkésünk.
Akkor ti fogtok elkésni.
Akkor mi fogunk elkésni.
Meg valaki be kell vállalja, gondolom, hogy a többiekért is felel, meg hogy folyamatosan húzza, és főnök, ami nem biztos, hogy mindig jó szerep. Nincs ilyen? Bocsánat, hogyha...
Nálunk nincs, szerintem egymást húzzuk felé, mert hiszen mégiscsak azért a héten éppen, nem tudom, valamelyikünk ezen a napon fáradtabb, a másikunk kevesebbet aludt éppen előtte este, szóval én azt gondolom, hogy egymást így tudjuk segíteni.
Bence is egyetért.
Egyet. Ma én vagyok a fáradtam.
Dorottya, Bence, Péter, hát köszönjük szépen, hogy betekintést engedtetek úgy a háttérmunkába is, és kívánom, hogy ti is legyetek húzónevek, jó? Úgy, tudom, rövid időn belül, jó? Várunk vissza benneteket, köszönjük. És minden
köszönjük
jót.
Szépen. Nagyon szépen köszönjük. Szépen.